Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntelek benneteket a Halas Rádió Önindító magazinjában. A mikrofonnál Szabó Ábel vagyok, és mai beszélgető partnerem Palásti Károly tanár úr, aki a Szilárd Járon gimnáziumban magyar, illetve történelem szakon tanít. Köszöntöm tanár úr a stúdióban.
Üdvözöllek benneteket.
Az első blokkunkban tanár úrról szeretnénk pár információt megtudni, elsősorban a pályájáról. Meséljen nekünk erről pár gondolatot.
Amikor pályaválasztás volt még 1978-ban, akkor én tanítónak szerettem volna menni Bajára, és az osztályfőnököm Horváth Jánosné azt mondta, hogy célszerűbb lenne megjelölni a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát első helyen, és így kerültem Szegedre. 83-ban végeztem általános iskolai tanárként magyar és történelem szakon, és ugyanebben az esztendőben szabadszálláson egy katonai szakmunkásképzőben kezdtem el dolgozni, és 1987-ben Sallai Sándor igazgató úr, a Szilárd Járon gimnázium akkor igazgatója hozott vissza 9 év után a Szilárd Járon gimnáziumba, és amikor a gimnázium ketté vált, református és önkormányzati gimnáziumra, akkor a Bibó István gimnáziumban folytattam a pályámat, és Kiskunhalasra kerülésem 30. évfordulóján, 2017-ben pedig visszamentem a Szilárd Járon gimnáziumba.
Volt annak valami külön oka, hogy a Bibó István gimnáziumot választotta?
A szétváláskor a kollégák nagy része együtt maradt, és akikkel dolgoztam együtt 7-8 évet, azokkal együtt maradtam, és a Bibó István gimnázium az tulajdonképpen a Sziládi tantestületére épült.
A tanári pályájának melyik időszaka volt önnek a legkedvesebb?
Hát a legkedvesebbet 2000 környékén. Érdekes visszatekinteni, hogy 34 éve vagyok tanár, és hogy mikor voltak a legnagyobb sikereim. Pontosabban nem az én sikereim, hanem a tanítványaim sikerei, de úgy 2000 környékén akkor több országos első helyezést is sikerült a tanítványaimmal elérni. Többek között szónokversenyeket, OKTV-t nyertünk akkor, és hát akkor 40 év körüli pedagógusként rengeteg energiám volt arra, hogy ne csak az órákat tartsam meg, hanem délután tehetséggondozással sokat foglalkozzak, és nagyon tehetséges tanítványaim is voltak.
Tanár úr osztályfőnökként is dolgozott a pályafutásában? Alatt.
1987 óta ez az első évem, amikor nem vagyok osztályfőnök. Én nagyon szeretem az osztályfőnöki munkát, és nagyon élveztem azt, hogy a gyerekekkel szabadidőben lehet foglalkozni, és színházba vinni őket, meg hát sok-sok olyan munkára rávenni őket, városi rendezvényekre, amikre utána szívesen emlékeznek vissza. Mert hát nagyon szép a tanítás, meg a magyar óra, meg a történelem óra, de amikor elterik 10-20 év, akkor már nem arra szoktak visszaemlékezni, hanem arra, hogy egy-egy kiránduláson, vagy egy tanórán kívüli rendezvényen mi volt a szép.
Jelenleg a Szilárd Járon gimnáziumban milyen tevékenységeket folytat? Tudomásom szerint most emelt tagozatot segít rá az érettségire.
Most, hogy visszakerültem a Szilárd Járon gimnáziumba, magyar történelmet és drámát is tanítok. Ennek külön örülök, mert a dráma pedagógiát elvégeztem Kaposváron, utána pedig Kecskeméten, és most kaptam először heti 2 órában a művészetek tantárgy keretében drámaórát. Ez nagy kihívás, a 90-es évek jegyzeteit elővettem, és onnan tartom a magam drámaóráit. Tanítási drámát csinálok, amit annak idején Előd Nórától tanultam meg a szakmából. Amellett pedig magyar és történelem óráim is vannak. A 9. évfolyamon a humán tagozatot viszem, és 11. évfolyamon pedig az emelt szintű magyar órákat, vagyis készülünk az emelt szintű magyar érettségire.
Köszönöm szépen, most hallgassunk egy kis zenét, aztán pedig a magyar tanárságra fókuszálva fogok kérdezni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Újfent köszöntelek benneteket, Szabó Ábel vagyok, ez pedig itt a Halas Rádió önindító magazinja, és Palásti Károly tanárúrral beszélgetek. Azt lenne a kérdésem tanárúrtól, hogy mi a magyar tanárság öröme?
Szerintem a legszebb szak, amit elképzelhet magának valaki, mert a magyar tanításon keresztül az élet nagy dolgairól lehet beszélgetni, szerelemről és halálról, és természetről, és ifjúságról, mindarról, ami a 14-18 éves korosztályt, vagyis a gimnazista korosztályt érdekli. Ez egy nagyon, nagyon fogékony korosztály, a gimnáziumi korosztály, hiszen ekkor teszik föl maguknak pontosan azokat a kérdéseket, amivel a középiskolai tananyag megcélozza őket, hogy mi számít az életben, a pénz, a hatalom, a karrier, milyen életutat válasszak, milyen társat válasszak magamnak, mi a szerelemnek az értéke, mi a házasságnak az értéke. Tehát olyan kérdéseket lehet megbeszélni a diákokkal, amik benne vannak az irodalmi műben, de tudjuk, hogy minden irodalmi mű az nem más, mint egy projekciós teszt, vagyis magunkról vallunk akkor, amikor az irodalmi hősökről beszélünk.
A magyar vagy a nyelvtan az, amit tanár úr jobban szeret tanítani?
Ez azt hiszem, hogy aki ismer, tudja, hogy elsősorban az irodalmat szeretem. Pontosan azért szeretem az irodalmat, mert jobban szól az emberről a nyelvtan, az közelebb van a matematikához, meg a filozófiához, de nem mondanám azt, hogy nem szeretem tanítani. Az egy másik típusú személyiséget követel, az egy rendszerszerű személyiséget követel.
Mit gondol, tanár úr, miért nehéz a diákoknak a nyelvtan? Miért nehéz megérteni, vagy elsajátítani?
Valószínűleg, hogy az is benne van, hogy a magyar tanárok ezt appendixnek tekintik, tehát csak olyan nyúlványnak a magyar tanításon. A másik meg az, hogy ez egy szárazabb anyag, tehát az, hogy alanyállítmány meg mondatrész, ez egy teljesen más logikát követel, meg az, hogy meg kell nézni, hogy egy-egy szó, az most szófajtani szempontból, stilisztikai szempontból mit jelent, tehát egyszerre, tehát nagyon sokféle gondolkodásmódot követel a nyelvtan. Azért mióta tanítom a magyart, azóta nagyon sokat változott abból a szempontból, hogy az arányok eltolódtak. Tehát például a helyesírás ma már kevésbé fontos, és kevésbé fontos a leíró nyelvtan is, bár a nyelvi szinteket tanítjuk. Sokkal fontosabb lett, illetve megjelent a nyelvtan tanításban egy új terület, a kommunikáció, annak minden szépségével együtt, és a nyelvtan tanítás ezáltal egy kicsit úgy gondolom, hogy könnyebbé vált, hiszen funkcionálisabban lehet tanítani a nyelvtant. Mert ha tudom azt, hogy bizonyos kommunikációs helyzetekben tudatosan kell használnom a nyelvet, akkor azt is tudom, hogy azért tanulom meg a stilisztikai alakzatokat, hogy azt majd a kommunikációban föl tudjam használni egy későbbi alkalommal.
Melyik az az irodalomtörténeti időszak, ami tanár úrhoz a legközelebb áll, és miért?
Mindig az a szerző áll hozzám legközelebb, amelyiket tanítom. Az egyik tanítványom mondta egyszer Adinál, hogy eddig azt hitt, hogy Petőfiért rajongom. Tehát én igyekszem mindig úgy tanítani az adott anyagot, mintha az a korszak lenne számomra szent. Persze ez azért nem így van, mert vannak szerzők, amelyikek kiemelten fontosak. Én amikor Vörös Martit tanulmányoztam, akkor döntöttem el, hogy magyar tanár lesz, és a verset is tudom, Vörös Marti előszója volt az, amikor azt mondtam mástikos gimnazistaként 16 évesen, hogy én ebből akarok megélni, hogy az előszót tanítsam, és akik tanítványaim voltak, azok tudják is, hogy ez több óra hosszán keresztül szokott történni Vörös Marti előszójának megtanítása. Vörös Marti az a költő számomra, akinek a versszerkesztése és a szókincs használata az mintaértékű, és ami úgy megszólít igazán. És kevesen tudják, hogy Petőfi szókincse az tulajdonképpen Vörös Marti szókincse, tehát Vörös Marti tekintette mesterének, és azok a víziók, amik Petőfinél megjelennek, azok Vörös Martinál már megjelentek korábban. Tehát ahhoz, hogy egy Petőfi szintű zseni megszülessen, szükség volt előtte egy Vörös Marti szintű zsenire.
Tanár úr foglalkozott, vagy foglalkozik-e versírással?
Általános iskolás koromtól kezdve írtam verseket, és nagyon szeretek verset írni, de valahogy arra nem gondoltam sose, hogy ebből kötetet csináljak, vagy kiálljak valaki elé, hanem hogyha volt bennem egy gondolat, akkor azzal eljátszottam egészen addig, amíg nem írtam belőle verset, de ezek a versek nemhogy íróasztal fiókban ott sem landoltak, ezek a megsemmisülésnek örvendenek. Sose éreztem magamban akkora tehetséget, hogy én olyan verset írjak, ami másoknak örömet jelentene.
Melyik az a korosztály, amit tanár úr a leginkább szeret tanítani?
Mivel hetedikeseim is vannak, meg kilencedikeseim is, talán nem sértődnek meg, ha azért bevallom, hogy a 11-12-eseket, meg leginkább a 12-eseket szeretem tanítani, mert ővelük olyan szókincsel tudok beszélgetni, ami közelebb áll a saját szókincsemhez, meg amikor már érettségi előtt vannak, akkor jutnak el olyan szintre a tanulók, hogy filozófiai szempontból is meg lehet közelíteni egy-egy dolgot, meg hát könnyebb a szerelem kérdéseiről, ugye annál könnyebb beszélni, minél közelebb vagyunk a felnőtt korosztályhoz. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem játszom el nagyon szívesen a kisebb gyerekekkel is azokról a témákról, amik majdan előkészítik azt, hogy ő belőlük műértő és életértelmező 12-es legyen.
Köszönjük szépen! Most a zene után a közép, illetve emelt érettségikről fogunk beszélni, illetve arról, hogy hogyan érdemes rájuk felkészülni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Folytassuk is tehát akkor a beszélgetést Palásti Károly tanár úrral, és most a középszintű érettségiket fogjuk figyelembe venni, ezekről fogunk beszélni most. Milyen feladatokból áll a középszintű érettségi magyar tantárgyból?
Ugye 10 évet bírt ki körülbelül a kétszintű érettségi, és 2017 tavaszától átalakították egy kicsit, bár aki, mindenki csak egyszer érettségizik jó esetben, úgyhogy csak azzal az érettségi típussal találkozik, vagy érettségi feladatsorral, ami az ő 18. életévére jut. A középszintű érettségi is, meg az emelt szintű is, ugye írásbeli és szóbeli részből áll. A középszintűt azt a saját tanára előtt, az emelt szintűt pedig ugye idegenek előtt kell letennie. De pontszámban egyébként meg a megoszlása az ugyanaz. Az középszintű írásbelire 240 perc áll rendelkezésre, ugye ezt hétfőn írják, ami az idősebb korosztály számára furcsa, hogy az írásbeli tételeket nem lehet tudni annak, aki az utcán sétál, mert korábban ugye az volt a szokás, hogy reggel 8-kor mindenki, aki valaha érettségit tett, az figyelte, hogy most, ha 20 évvel fiatalabb lenne, akkor miből érettségizne. Az írásbeli az 100 pontot ér, és úgy áll össze, hogy egy szövegértési feladatsort kell megoldania annak, aki középszintet választja, és utána pedig egy érvelő vagy gyakorlati szövegalkotást kell megoldania. Az, hogy érvelő vagy gyakorlati szövegalkotás, az most 17-ben azt jelentette, hogy a humorról kellett érvelni, a humor mellett vagy ellene, illetve a gyakorlati szövegalkotás pedig egy motivációs levélnek a megírása volt.
Általánosságban melyik könnyebb a diákoknak, melyiket választják túlnyomó részt?
Én mindig az érvelésre szoktam helyezni a hangsúlyt, mert ha valaki, de sokkal könnyebb valami mellett vagy ellen érvelni, és a tanárnak nem feladata, hogy az álláspontot minősítse. Tehát, hogyha valaki mondjuk a technikai fejlődés vagy a környezetvédelem vitájában a technikai fejlődés mellett érvel, akkor magyar tanárként nekem nem dolgom, hogy lelkes környezetvédő legyek, hanem azt kell eldöntenem, hogy a technikai fejlődés mellett milyen érveket hozott föl. És nagyon fontos tudni azt, hogy ezek a témakörök, amikben érveltetik a diákságot, ezek olyan témák, amikkel a 4 év során találkoztak. Viszont nem biztos, hogy a magyarhoz kapcsolódnak, lehet, hogy a földrajzhoz vagy fizikához, tehát azért a gimnáziumi érettségi az egy komplex téma, hiszen magyarból nagyon gyakori épp az előbb említett környezetvédelem.
A szövegalkotást nem tekintve, a tesztrész mennyire okoz gondot a tanulóknak?
Annak a diáknak, aki tudatosan dolgozott 4 évig, nem jelentett gondot. Én amikor középiskolába kerültem, akkor a legfurcsább az volt, hogy a középiskolai tanárok milyen sok idegen szót használnak, és a tankönyveimnek, meg a füzeteimnek a kemény borítója, az teli volt azokkal a szavakkal, amiket nem értettem, és azoknak utána délután néztem. Nem akarom azt mondani, hogy megelőztem a saját koromat, de valami olyasmi történt, mert a mostani érettségi, különösen a középszintű, az pontosan arra megy rá, hogy azokat a szavakat, amik a szövegben előfordulnak, azokat tudja értelmezni a diák, hogy az miről szól. A szövegértési tesztnek a problémáját azt szokta jelenteni, hogy adott időre be kell fejezni, és nagyon pontosan kell tudni értelmezni a szöveget, de fontos, hogy azért az információk nagyobb része az benne van a szövegben, tehát inkább másolási feladat.
A szóbeli része a középszintű érettségiknek hogyan nyilvánul meg?
A szóbeli részt azt ugye minden tanár önállóan állítja össze, vagy pedig iskolai munkaközösségek, és hát elsősorban azokból a témakörökből állítja össze, amiket a 4, 6 vagy 8 év során tanított.
Mik azok az elemek, amiből felépül a szóbeli érettségi?
A szóbeli érettséginek a 20 tételét azt a középiskolai tanár állítja össze, és a tételek azok 7 nagy csoportból állnak össze. Az első azok a kötelező szerzők. Kötelező szerzőknek tekintjük Adi, Arany, Babics, József Attila, Kosztolányi és Petőfi. Tulajdonképpen ők a 6 nagy, akik kötelezően benne kell, hogy legyenek minden Magyarországon érettségiző diáknak, akár közép, akár emelt szinten tanulja. És hogyha megnézzük ezeket a szerzőket, bizony őket már általános iskolában is tanítjuk, tehát ők valóban a legfontosabbak. A 2. csoportba a választható szerzők kerülnek, itt mindenkit azért nem sorolok föl, de ide tartozik Balassi, Berzsenyi, Csokonai, Íjés, Jókai, Karinti, ez is egy nagy csoport, és a 3. csoportba kerültek be a magyar irodalomból a kortárs szerzők, és ez a fontos, hogy az érettségi, ami ugye ezelőtt, körülbelül 10 évvel ezelőtt került bevezetésre, nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kortárs szerzőket is kell olvasni. Kortársnak minősül az a szerző, aki az érettségi vizsga előtti 30 évben keletkezett alkotást tekintjük kortárs irodalomnak, és az az érdekessége, azt tapasztalom, hogy korábban féltünk a kortárs irodalomtól, és azért a diákság rájött arra, hogy a kortárs irodalomnak a szókincs az sokkal közelebb áll hozzá, mint az Iliász vagy az Odüsszeje, úgyhogy amitől eddig rettegtünk, az ma már a kedvenc tételek közé számít.
A nyelvtan milyen mértékben nyilvánul meg, milyen mértékben van jelen az érettségi alatt?
A nyelvtan az komoly sérelmet szenvedett olyan szempontból, hogy pontszámban is kevesebbet ér, meg helyesírásban is kevesebbet ér. Amikor a 70-es, 80-as érettségie, még a 90-es évek is úgy nézett ki, hogyha valaki megbukott, ugye 30 hibapontnál többet ért el helyesírásból, akkor megbukott, és nyelvtani tesztel, helyesírás tesztel kellett kezdenie az érettségit, és csak úgy húzhatott szóbeli tételt. Ma ez nem így van. Amikor megjelent a 2-szintű érettségi, akkor -15 pontot tehát 15 pontot vesztett a 100 pontból, most megfordították a logikát, 8 pontot szerezhet akkor, hogyha jó a helyesírása. Vagyis még ezt is a felére csökkentették. Ez azt jelenti, hogyha egy gyerek nagyon okos, mindent tud, megírja a három oldalas érettségi dolgozatát, de sok benne a helyesírási hiba, akkor összesen 8 pontot veszít a 100-ból. Hogyha ezt százalékra vetítem, akkor későbbiekben ez annyira nem fog neki hiányozni, mert a 80%-tól adunk jelest. Tehát, hogyha valakinek a helyesírása rossz, akkor még jeles osztályzatot is kaphat a végén magyarból.
Köszönöm szépen, most zenét hallgatunk, aztán pedig az emelt érettségiről fogunk beszélgetni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Folytassuk is a beszélgetés, most az emelt érettségire fókuszálva. Mekkora eltérést mutatkozik meg az írásbeliben?
Az írásbeli az teljesen más az emelt szinten, hiszen a nem szövegértési feladat van, hanem szövegértési és nyelvi műveltségi feladatsor. Magyarul itt kérdezik ki azokat az információkat, mi a tézisregény, mi a fejlődési regény, azután itt kell fölismerni a szerzőket, tehát Berzsenyit, Babicsot és a többieket. Érdekes, hogy nem kell, tehát műcímeket itt nem szoktak kérdezni, hanem a szerzőt kell felismerni. De hát azért a magyar irodalom elég nagy ahhoz, hogy Janus Pannoniustól a kortárs szerzőkig föl kell ismerni egy strófa alapján, hogy ki a szerző. Úgyhogy az a tévhit, hogy nem kell memoritert tanulni a mostani középiskolában. Aki emelt szintre megy, annak igenis nagyon sok memoritert meg kell tanulnia ahhoz, hogy fölismerje már stílusáról, szókincséről, költői magatartás formájáról a szerzőt.
Mekkora mértékben vannak olyan művek, amikkel órán esetleg nem találkozott a diák?
Hát a mértéket nem tudnám megmondani, de az emelt szintnek pontosan az a lényege, hogy nem csak a korábban már említett kötelező szerzőktől lehet művet kapni, hanem a választható szerzők azok jóval gazdagabb, vagy jóval szélesebb körből kerülnek ki. Ennek azért megvan az a tisztesség oldala, hogy ezeket a szóbeli tételeket már az ősz folyamán, tehát már most tudjuk a 18-as szóbeli érettségi tételeket, tehát ezt el lehet kezdeni. Illetve mire érettségire jelentkezik az illető, addigra tudja, hogy mire vállalkozik. Természetesen itt is megvannak a kötelező szerzők, ugye ezek a Petőfi és Arany. A választhatók szerzők között viszont az idén ott van Ottlik Géza, Vörös Sándor, Eszterházi Péter a választható szerzők közül, de olyanok is, mint például a kortárs szerzők közül az idén Borbé Szilárd Nincs Istenenek című regénye került be. Hát én Sandán azt szoktam mondani, hogy a könyv forgalmazásnak jót tesz az emelt szintű érettségi, mert amikor megjelenik ősszel az emelt szintű tételsor, akkor a könyvesboltokból hirtelen elfogynak azok a kötetek, amik a kortárs szerzőktől bekerültek az emelt szintű érettségi tételek közé. De ennek ez a célja, az olvasóvá nevelés. Illetve hát emelt szinten elvárható az, hogy azokat a műelemzési készségeket, amiket megtanult a klasszikus szerzőknél, ezt a műelemzési készséget tudja alkalmazni már új kortárs szerzőkre is.
Térjünk át most a szóbeli részére az érettségének. Ez hogyan zajlik, és miben különbözik a középszintűtől?
Én azzal folytatnám, hogy az írásbeli meg a szóbeli is különbözik annyi, hogy idegen bizottság előtt, tehát idegen tanárok javítják. Az írásbelit megkapja egy külsős tanár, aki kijavítja, és megint külsős az, aki a javító tanár felüljavítja, és ugyanez a szóbelire is igaz, hogy három olyan tanár előtt kell felelnie, akikkel az életben akkor találkozik először. Ez ügyesen ki van találva, a kiskunhalasiakkel mennek Kecskemétre, meg Bajára, a bajaiak meg a kecskemétiek meg átjönnek Halasra érettségiztetni, és nagyon fontos, hogy a középszintűnél ott egy tanár dönt, tehát az háztályi érettségi, egy tanár dönt arról, hogy hány pontot ad. Az emelt szintűnél ott viszont három tanár dönt, és a három tanár megegyezik abban, hogy hány pontot ad. Ez nagyon hálás, mert amikor különböző pontokat adunk, akkor ott komoly viták vannak a tanárok között, mert mi felelet közben jegyzetelünk, és az, hogy valakinek hány pontot adjunk, az van, amikor nagyon komoly vita után dől el. Ezzel azt is mondtam, hogy megalapozott. De említettem, hogy a tételeket már az ősz folyamán, a szóbeli tételeket megadjuk, azután középiskolai tanárok érettségiztetnek. Nagyon érdekes a középiskolai tanárok attitűdje, hiszen abban a pillanatban, amikor leül elénk a diák, akkor már szinte saját diákunként tekintünk rá, akkor is, hogyha Kecskeméti vagy Bajai, mert nyilván megsajnáljuk olyan szempontból, hogy neki most itt bizonyítania kell, és a jövője múlik rajta, vagyis szurkolunk a diáknak, hogy neki sikerüljön. Tehát középiskolai tanárok előtt teszi le az emelt szintű érettségit, és a másik, ami még biztosíték arra, hogy objektív lesz az értékelés, ez nem csak a kollektív bölcsesség, hanem az, hogy a javítókulcs ott van minden magyar tanár előtt, ami központilag kiadott, vagyis Zalaegerszegtől Nyíregyházáig mindenki ugyanabból a javítókulcsból pontozza a diákokat.
Tanár úr, mit tanácsolna azoknak a diákoknak, akik emelt érettségén esetleg félve ülnének be a számukra ismeretlen tanárok elé?
Hát az első tanácsom az az, hogy műismeret nélkül ne menjenek érettségizni. A tételek ugyanis ugyanak összeállítva, hogy különböző aspektusokat kérnek napról napra. Ugye az emelt szintű érettségi az egy hétig tart. Tehát elkezdődik, ha jól emlékszem, akkor csütörtök, péntek, szombat, és utána a következő hét eleje. És mondjuk a Zrínyi-szigeti veszedelemből napról napra más aspektust vetít, és ezeket az aspektusokat, ezeket illik fölismerni. Tehát mondjuk egy példát, mondjuk a barokk jellegzetességek Zrínyi szigeti veszedelmében, akkor nagyon nehéz erről a témáról úgy felelni, hogy valaki nem ismeri a szigeti veszedelemnek magát a szövegét, tehát a szövegismeret, tehát hogy el kell olvasni a kötelezőket, mert a tanárok, akik jelen vannak, azok kérdeznek. Na most kérdezni is csak attól lehet, aki riportképes és a műismeret alapján tud válaszolni. Ez az egyik javaslatom. A másik pedig, amikor leülök, akkor ugye van fél órám arra, hogy fölkészüljek. És a fölkészülésnél azt tapasztaltam, hogy azok vannak előnyben, akik gondolattérképes módszerrel dolgoznak, azonnal föl tudják vázolni, hogy az adott témáról mi jut eszükbe, és ezt a gondolattérképet fölrajzolják, ami eszembe jut az adott témáról, azt leírom, és amikor már megvan az, hogy mi jutott róla eszembe, akkor sorszámozom, hogy mivel fogom kezdeni, mivel fogom befejezni. A harmadik jó tanácsom pedig csak az lehet, hogy nem az utolsó héten, és nem az utolsó tanévben kell elkezdeni a fölkészülést, hiszen amikor valaki érettségizik, higgyék el nekem, hogy eszébe jutnak a három évvel korábban hallott mondatok is, meg gondolatok is, hogy magyar órán mi hangzott el. És ehhez az kell, hogy intenzíven részt vegyünk az órán, és már évekkel korábban készüljünk arra, hogy majd lesz egy-egy megméretés. De ez tulajdonképpen minden tantárgyra igaz, hogy szeretni kell azt a tantárgyat, amiből megyünk érettségizni. Ha szeretjük, akkor sokat fogunk róla tudni, és a kérdező tanárok nagyon szeretik azokat a diákokat, akik rajonganak azért a tantárgyért, amit ők tanítanak.
Köszönjük szépen, nem sokára jövünk az utolsó blokkal, most pedig hallgassunk egy kis zenét.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
És el is érkeztünk az utolsó blokkunkhoz. Köszöntelek benneteket a Halas Rádió önindító magazinjában, Szabó Ábel vagyok, és a beszélgető partnerem Palásti Károly tanár úr, aki hozott nekünk egy verset, amit el fog nekünk szavalni most.
Adi Endre, finita. Vége van, a függöny legördült. Komisz darab volt, megbukott. Hogy maga jobban játszott, mint én, magának jobb szerep jutott. Én egy bolond poétát játsztam, ki lángra gyúl, remél, szeret. Maga becsapta a poétát. Kell lennél hálásabb szerep. Kár, hogy kevés volt a közönség, nem kapott illő tapsokat. pedig ilyen derékjátékért máskor kap rengeteg sokat. Mert e szerep nem most először hozott magának nagy sikert. Volt már olyan bolond poéta, aki magának hinni mert. Én magam egy csúfos bukásért vádolni nem fogom soha. Ez volt az utolsó csalódás, a szív utolsó mámora. Egy percig újra fellángoltam, álom volt, balga játszifény. Megtört egy kegyetlen játékon, leáldozott egy lány szívén. Vége van, a függöny legördült, végső akkordot rezg a húr. Elszállt a hitem, ifjúságom, utolszól voltam trubadúr. Eddig a vágy hevéért vágytam, most már a hitben sincs hitem. Ártatlanság, szűzi fehérség, bolond meséjét nem hiszem. Vége van, a függöny legördült. Komisz darab volt, megbukott. Rámtán halálos volt a játék. Magának érte taps jutott. Így osztják a babért a földön, hol a szív sorsa síralom. Hány így darab játszódott már le ezen a monstre színpadon.
Köszönjük szépen. Tanár úr, ugyan én kértem, hogy egy verset hozzam a mai riporthoz. Azt viszont nem tudtam, csak a mai napon, hogy melyikre esett a választás. Miért pont ez volt az, amit tanár úr hozott nekünk?
Még pályakezdő tanár voltam, amikor Martin Kinga nevű Soltvaszkerti tanítványom nagy lelkesen hozta ezt a verset, amikor Adit tanultuk, hogy neki van egy kedvenc Adi verse, és én rösteltem, de nem ismertem a verset. Aztán ahányszor elolvastam, mindig újabb és újabb jelentésrétegeket találtam benne, és utána meg rádöbbentem, hogy a kortársak viszont ismerték, tehát Kosztolányi is ismerte ezt a verset, hiszen 1929-ben Adit vidékies trubadúrnak nevezte megvetően. És hát a Finita, azóta szavaltattam is diákkal a verset, mindaz benne van, ami egy kamasznak az életében fontos, hiszen minden kamaszban benne van ez a fajta érzelem, ugye, hogy lángra gyúl, remél, szeret, benne van a csalódásnak a gondolata, tehát ebben a versben vannak rózsaszín, piros és barna gondolatok is.
Önön magára milyen üzenetet tud megfogalmazni a verset nézve, hallgatva, olvasva?
Magamra nézve nem nagyon találtam benne, inkább a szerepjátszás tetszik benne, tehát az, ahogyan Adi megszólal ebben a helyzetben, a trubadúr szerepben, és azt a fajta, az a fajta attitűd ragadott meg benne, hogy miközben fiatal ember, hát nyilván nem gondolhatja komolyan, hogy itt most már vége az életének, de a költői szerep nyilván ezt követeli tőle.
Nagyon szépen köszönjük, tanár úr, hogy itt volt, és hogy betekintést kaptunk az érettségigbe. Aki lemaradt volna a riportról, az a hangalbumból a halasradio.hu weboldalon ezt visszahallgathatja, illetve letöltheti. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, tanár úr.